23 óra.
Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa a szentséghez akkreditált diplomatákhoz. Második rész. Béketeremtés, súlyos konfliktusok és nukleáris kockázat árnyékában. A Szentatya a jubileum önkénteseihez. Hálás köszönet a lelkes szolgálatért. Leó pápa figyel az egyház valós életére. Németh László bíboros a konzisztóriumról. Leó pápa a szentséghez akkreditált diplomatákhoz, második rész. 14. Leó pápa január 9-én pénteken a hagyományos újévi jókívánságok kölcsönös kifejezése alkalmával a szentséghez akkreditált nagykövetek előtt kifejtette a katolikus egyház álláspontját a világ állapotáról. Hosszú beszéd a második részében a béketeremtés lehetőségeiről szólt, súlyos konfliktusok és nukleáris kockázat árnyékában. Leó pápa szólt az ukrajnai háborúról,
starting with the ongoing war in Ukraine,
és a civilek szenvedéséről, megismételte az azonnali tűzszünet sürgető szükségességét és párbeszédre szólított fel, amelyet a békéhez vezető utak őszinte keresése motivál. Felszólította a nemzetközi közösséget, hogy ne ingadozzon, és megerősítette, hogy a szentség hajlandó támogatni minden olyan kezdeményezést, amely előmozdítja a békét és a harmóniát. A Szentfölddel kapcsolatban megegyezte, hogy az októberben bejelentett fegyverszünet ellenére a civilek továbbra is súlyos humanitárius válsággal küzdenek. Megerősítette, hogy figyelmet kell fordítani olyan kezdeményezésekre, amelyek biztosítják a gázai palesztinoknak a tartós béke és igazságosság jövőjét. Megismételte, hogy továbbra is a két állami megoldás az intézményes perspektíva mind a palesztinok, mind az izraeliek törekvéseinek kielégítésére. Sajnálatát fejezte ki, hogy fokozódik az erőszak a palesztin civilek ellen Cisziordániában is, akiknek joguk van békében élni a saját földjükön. Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Karib-tengeren és az amerikai csendes óceáni partvidéken fokozódó feszültségek miatt, és megismételte felhívását a békés politikai megoldásokra. A venezuelai válságról is beszélt a legutóbbi fejlemények fényében, a nép akaratának tiszteletben tartására, valamint az emberi és polgári jogok védelmére szólítva fel. Szólt a Haiti erőszakról és instabilitásról is, konkrét nemzetközi támogatást kérve. Hasonlóképpen rámutatott az afrikai nagy tavak régiójára, Szudánra és Dél-Szudánra, a kelet-ázsiai feszültségekre, valamint Myanmar humanitárius válságára, amelyet a tavaly márciusi földrengés tovább súlyosbított, és békére és befogadó párbeszédre, valamint a humanitárius segélyekhez való hozzáférés biztosítására szólított fel. A Szentatya szerint e válságok gyökerében az a makacs meggyőződés rejlik, hogy a béke csak erővel és elrettentéssel lehetséges. A béke azonban folyamatos építkezést és ébességet igényel, különösen azok körében, akik a legnagyobb pusztító képességgel rendelkeznek. Rámutatott a nukleáris fegyverzetek ellenőrzésének sürgősségére megegyezve, hogy februárban leállt az új START szerződés, és óvaintett a fegyverkezési versenyhez való visszatéréstől egyre kifinomultabb fegyverekkel beleértve a mesterséges intelligencia által formált fegyvereket is. A pápa az emberi méltóság védelmét kiterjesztette a migránsokra és a foglyokra is, két olyan csoportra, akiket gyakorlati problémaként, nem pedig személyekként kezelnek. Minden migráns egy személy, mondta, és ezért elidegeníthetetlen jogai vannak, amelyeket minden helyzetben tiszteletben kell tartani. Nem minden migráció választott döntés. Kifejtette, hogy sokan erőszak, üldöztetés, konfliktusok, sőt az éghajlatváltozás hatásai elől menekülnek. Szólt a foglyokról is, hangsúlyozva, hogy soha nem lehet őket az elkövetett bűncselekményeikre redukálni. Megköszönte azoknak a kormányoknak, amelyek válaszolták Ferenc pápa szentévi felhívására, a kegyelem gesztusaira, és reményét fejezte ki, hogy a szentévi lelkület állandóan és strukturálisan ösztönzi az igazságszolgáltatási rendszereket, hogy biztosítsák az emberi körülményeket és az arányos büntetéseket.
Leó pápa köszönetet mondott a Szent Év önkénteseinek és lebonyolítóinak a több mint 30 millió zarándok ellátásáért. A négy napja lezárult remény Szent Éve során Róma valódi befogadó arcát mutatta a 33 millió zarándoknak, akik a világ minden tájáról eljöttek, hogy fölkeressék az apostolok sírjait, átlépjenek a Szent Kapukon, imádkozzanak, együtt ünnepeljenek testvéreikkel. Sok fiatal volt köztük, akik a világ jövőjét jelentik, mi pedig felelősek vagyunk azért, hogy jó példákat állítsunk eléjük, mint Szent Carlo Acutis vagy Szent Pier Giorgio Frassati. Szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa a szentévi előkészítésért és lebonyolításért felelős egyházi és civil intézmények, hatóságok képviselőit, akiknek köszönetet mondott odaadó szolgálatukért. Az olasz kormány, a római önkormányzat, a vatikáni dikasztériumok és rendfenntartó erők, az önkéntesek, a gyóntató papok, az egyházmegyék és püspöki konferenciák képviselői mind hozzájárultak ahhoz, hogy a zarándokok ünnepi légkörben, de mégis rendezetten, elmélyülten éljék meg a jubileumot. Róma nyílt, joviális, befogadó otthon képét mutatta nekik, de egyszer s mind diszkréten és tisztelettel segítette az embereket abban, hogy gyümölcsözően éljék meg a hit e kiemelt mozzanatát. A zarándokok, akik fölkeresték Péter és Pál, az apostolok és vértanúk sírjait, elzarándokoltak a Szent Kapukhoz, megélték Isten megbocsátásának és irgalmának élményét, találkozhattak Jézus Urunkkal,
incontro fecondo con il Signore Gesù.
Kézzel tapinthatták a reményt, ami nem csal meg, mert ő bennünk él és velünk halad, hogy vele együtt elérjük a célt. Leó pápa örömmel állapította meg, milyen sok fiatal és serdülő érkezett minden országból a Szent Évre Rómába. Jó volt érezni lelkesedésüket, látni örömüket, azt, ahogy komolyan imádkoztak, elmélkedtek és ünnepeltek. Sokan és sokfélék voltak, mégis egységesek, rendezettek, többek között a segítők értékes szolgálatának köszönhetően, és együtt akarták megélni a kegyelem, a testvériség és a béke pillanatait. Mit is jelent ez számunkra? Mi felelősek vagyunk jövőjükért, melyben a világ jövője rejlik. Mire van tehát valóban szükségük? Mi segít nekik abban, hogy a legjobbat kihozzák magukból? Hol találnak igazi választ a szívükben rejlő kérdésekre? Sorolta a pápa, majd rámutatott. A fiataloknak egészséges példákra van szükségük, akik a jóra, a szeretetre, az életszentségre ösztönzik őket, mint ahogy Szent Carlo Acutis és Szent Pier Giorgio Frassati tette, akiket tavaly szeptemberben avattunk szenté. A fiatalok ragyogó, élettel teli, de ugyanakkor gyakran sérülékeny tekintete lebegjen a szemünk előtt. Segíteni fog, hogy bölcsen és körültekintően döntsünk az őket érintő felelős kérdésekben. A Szent Évet meghirdető bulláját Ferenc pápa így zárta a reményre buzdító szavakkal. Engedjük, hogy már mostantól vonzon bennünket a remény, és legyünk azon, hogy rajtunk keresztül azokra is átragadjon, akik vágynak rá. Bárcsak azt mondaná életünk nekik, bízzál az Úrban, légy erős, szilárdítsd meg szívedet, és remélj az Úrban. Leó pápa hozzátette, vigyük magunkkal ezt a küldetést, hogy azok a jó magvak, melyeket a segítőknek köszönhetően az Úr a szent év hónapjaiban elhintett, sok szívben kicsirázzanak és növekedjenek. Az audiencia végén a pápa hálája jeléül valamennyi önkéntesnek és segítőnek egy kis keresztet ajándékozott emlékbe.
Il crocifisso del giubileo.
A szent év feszületének miniatúráját, amellyel a dicsőséges Krisztus elkísérte a zarándokokat.
Bíborossal, belgrádi metropolita érsekkel a most véget ért rendkívüli bíborosi konzisztóriumról. A konzisztórium másnapján kérdezlek, kedves bíboros úr, mi volt ebben a mostani bíborosi együttlétben a rendkívüli, ha már egyszer a hivatalos neve, hogy rendkívüli konzisztórium?
Hát egy kicsit csalóka ez a név, hogy rendkívüli, mert valójában ez kellene, hogy legyen a rendes, a rendkívüli meg az, amikor a Szent Atya új bíborosokat kreál. És most még úgy van, hogy a rendes konzisztórium alatt hirdeti ki és kreálja, üti bíborosokká lovagmódra a jelölteket, és ez pedig egy rendkívüli, mert azért van összehívva, hogy a Szent Atyával bizonyos kérdésekről tárgyaljunk, amelyek az egész egyházat érintik. Tehát ez különösen Ferenc pápa óta világos, hogy a bíborosi testület az hihetetlenül univerzális, tehát az egész világon jelen van. Először tán az egyház történelmében, először is az volt, hogy ilyen sok bíboros van, másik pedig, hogy ennyire lefedik az egész katolikus egyházat. Tehát minden kontinensről, majdnem minden országból már van bíboros, ahol a katolikus egyház jelen van.
Leó pápa azt kérte már a konzisztóriumot egybehívó levelében, hogy szeretnék én tőletek segítséget kapni és tanácsot kérni. Hogyan tudnak a bíborosok a Szent Atyának másfél nap alatt tanácsot adni? És miben áll a Szent Atyának a szerepe a konzisztórium során?
Kezdeném a Szent Atyának a szerepével, és a Szent Atya az, aki összehívhat egy konzisztóriumot, tehát abszolút tőle függ, szabad akarata. Az egyház jogban sincs olyan rendelet, hogy kellene, vagy muszáj volna egy pápának konzisztóriumot összevonnia azért, hogy tárgyaljon a bíborosokkal. Megvan, hogy miért kell. Tehát az biztos, hogy hozzátartozik, hogy szent javatások, meg más fontos kérdések ott kell, hogy kikérje nyilván a bíborosoknak a véleményét. De egy ilyen találkozó, ez a rendkívüli, ez nincs előírva, hogy kellene. Tehát ezért is hívják rendkívülnek, hogy nincs előírva, mondjuk ilyen értelemben. A dolog abban van, hogy a Szent Atya velünk volt. Tehát ma magában ez a tény megadta az egész találkozónak az igazi értelmét, együtt lenni a Szent Atyával, és hallgatni az ő szavait, de közben megmondani, vagy megosztani vele azt, amit mi tapasztalunk Vatikánon kívül, tehát a kúrián kívül. És ez nagyon érdekes volt, jó volt megszervezve, hogy azok a bíborosok, akik nem a kúriában dolgoznak, de még választási joguk van, tehát egy pápa választók.
Ők az egyházmegyés bíborosok, igen.
Igen, ők külön voltak, tehát külön csoportokba, 9 csoportba voltunk beosztva.
Te is ebben voltam.
Itt voltam én is, még a kúriában kuriális bíborosok, plusz azok a bíborosok, akik már nem rendelkeznek szavazati joggal, tehát 80-tól idősebbek, azok egy csoportba lettek téve. És azok is felosztvak alcsoportokra, de ez volt a beosztásnak a két nagy része, egy a bíborosok, akik még választók, és egyházmegyékbe dolgoznak, a másik pedig a kuriális bíborosok és azok, akiknek már nincs választási joguk. Tehát más a benyomása egy püspöknek, bíborosnak, aki dolgozik még pasztorális munkában, mint aki nyugdíjas. És más az, aki kúriában dolgozik, mert más szerepkörben van, és más az, aki tényleg kint van a világban. Tehát ez nagyon jó volt. A Szent Atya pedig a jelenlétével arra mutatott rá, hogy ő tényleg érdekli az egész dolog. Tehát ő nyitotta meg a találkozót, ő zárta be, és közben velünk volt, beszélgethettünk vele, üdvözölhettük, tehát szabadon hozzáférhettünk, és plusz még egy gyönyörű szentmisén is részt részt vettünk, amelyet ő vezetett a Szent Péter Bazilikában, amely kora reggel csak nekünk volt nyitva, ami egy fantasztikus élmény, tehát olyan csend a bazilikában sohasincs, mint amikor csak mi voltunk bent, és a Szent Misa miánk volt, tehát nem hallotta az ember azt az örökös zajt a Szent Péter Bazilikában, amikor bemegyünk szarándokként, több ezer emberrel ott van együtt, tehát teljesen más. Úgyhogy nagyon szép volt az egész dolog. Természetesen azt, amit megtárgyaltunk, és amit bemutattunk, az írásba is át lesz adva a titkárságának, és ezt tényleg mérlegelni fogja, hogy mit tud ebből használni. De ami biztos, hogy a két téma, amelyet a négy megadottból választottunk, tehát a szinodalitás és az egyház missziós arculata az Evangelii Gaudium dokumentum szerint, hogy ez a két téma a következő 2-3 évben meghatározó lesz. Most a szinodalitást választotta a legtöbb bíboros, mint a legfontosabb témát most. Ez szerintem természetes, ha tudjuk, hogy 2028-ban lesz egy nagy egyházi gyűlés. És ez lesz először, hogy az egyház történelemben valami ilyesmit szervez a Vatikán, tehát ez más, mint egy püspöki szinódus, más, mint egy zsinat, tehát ez egy harmadik formája a találkozónak és a tanácskozásnak, amelynek még nincsenek igazán jogi keretei, azokon dolgoznak most az emberek, akik erre hivatottak, hogy két éven belül remélem ezt a munkát be tudják fejezni, hogy mikor elkezdjük ezt a találkozót 2028-ban, októberben, addigra meg lesznek az olyan jogi alapjai a tanácskozásnak, amely még nagyobb értéket ad ennek a formának, a pápával való találkozónak.
Ez bíborosi vagy bővített püspöki
tanácskozás? Na most ez egy olyan dolog, amit most megvallom őszintén, még senki sem tud. Lehet, hogy a Szent Atya sem még nem tudja, ugyanis ilyen még nem volt. Volt egy egyházi gyűlés Dél-Amerikában, 21-ben, Mexikóban, és volt egy egyházi gyűlés Ausztráliában. De mind a kettő kicsit másképp nézett ki, például csak, hogy mondjak valamit, hogy Dél-Amerikában, ami volt a találkozó Mexikóban, ott 900 résztvevő volt, nem mindenki fizikailag, de nagy része ott volt, abból egyharmada volt pap és szerzetes, püspököket egybeértve, és kétharmada voltak világiak. Most ezt akarjuk ezt, vagy nem akarjuk, ez más dolog. Azért mondom, hogy ez más, mint egy püspöki szinódus, és más, mint a bíborosi kollégium, ahol csak bíborosok vannak. Tehát ez mindenképpen arra utal, hogy a Isten népének nagyon jelenléte lesz minden szegmensből, tehát minden részéből. Erre megy ki a dolog. Meglátjuk, hogy Leó pápa fogja ezt látni, minden esetre ez volt Ferenc pápának a gondolata. A mostani pápa ezt aláírta, támogatja, de a konkrét megvalósításán még dolgoznak az emberek.
A 2028-as dátum az kötődik valamihez?
Nem, az egyszerűen a három év. 24-ben fejeztük be, 25 elején lett a levél kiadva, hogy nézzük meg 28-ban, és próbáljuk kiértékelni, hogy a 23-24-ben tartott 16. rendes szinódus, püspöki szinódus, záró dokumentuma milyen eredményeket hozott a helyi egyházakban.
Végül egy személyes kérdés, hogy találkoznak bíborosok, fiatalabbak és idősebbek, van még 100 évnél idősebb is a Cserbi bíboros, egykori budapesti nunciusunk. Van-e lehetőség barátságra, meg személyes találkozásra?
Van, természetesen van. Annyival, hogy ez csak egy kicsit be van határolva azáltal, hogy kiket ismert az ember előbb, kik vannak egy bizonyos...
De csak bővül, nem?
Bővül. Na most ez, hogy kikkel tanult valahol, vagy már előbb dolgozott együtt, és ilyen értelemben megvan egy kisebb magköre a bíboros ismerősöknek és barátoknak, de ezek a találkozók, például a majdnem két hét konklávé előtti találkozók, ülések itt Rómában hihetetlen sokat segítettek, hogy az ember nagyon-nagyon sok bíboros megismert, és ez úgy van, mint mindenhol máshol. Van egy személy, aki tetsz első pillantásra, van, aki azt mondom, hogy inkább, hát még ne legyünk túl közel egymáshoz. Ilyen értelemben tehát vannak lehetőségek, de biztos, hogy most én azt mondanám, hogy a 245 bíboros van, ha nem tévedek.
Igen.
Abból minimum hát 180 körül van az, akiket személy szerint névre, arcra ismerek, és tudom, hogy kivel tudok, és kivel nem tudnék egy hétvégét tölteni egy magányos szigeten.
Bíboros úr, hálásan köszönöm.
Köszönöm
szépen.
További
jó munkát itt Rómában, illetve otthon, Belgrádban.
Köszönöm szépen, mindenkit üdvözlök szeretettel.
A Németh László bíborossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsoron véget ért. Figyelmüket köszönni a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Az igazság szabaddá tesz.
Barsi Balázs, ferences atya elmélkedése.
Szeretett testvéreim,